Savu a tov, nem ilyen jól telt mindenkinek a szombat, kipihentük magunkat, és kipihenten érkeztünk a mai estéhez, hogy egy újabb lapot tanuljunk a Talmud végtelennek tűnő lapjai közül. Kedves barátaim, a Gitin traktátus 88-as lapja fog ma este következni, és első nekifutásként még a 87-es lap végén tanult misnának az értelmezésével fogunk foglalkozni, úgyhogy gyorsan lássunk és neki nézzük meg, hogy miről volt szó péntek reggel a 87-es lap végén olvasható misnában. A misna különböző olyan variációkat vázolt föl, amikor a getet aláíró tanúk aláírása az nem normálisan a szerződés jellegű vállólevél alján a szöveg folytatásaképpen volt a geten, hanem valamilyen más, a szokványostól eltérő módon. És ennek az első esete a következő volt, Sír mitzesz a getve kasszőbe dafaséni, vagy idemére máta kosher. Valami ilyesmit írt a misna, hogyha képzeljük el, hogy van két hasáb egy lapon, és van két hasáb. Ezen a hasábon van a get, és ezen a hasábon van az aláírás. Valahogy így. És itt lenne az aláírás. Mert azt mondta a misna, hogy ez a get kosher. Nem zavar minket, hogy az aláírás nem közvetlenül a get hasábja alatt van, hanem mellette, a mellette levő hasábon. Ettől függetlenül a get az érvényes. Mert azt kérdezi a Talmud, ve lichus dilma hanetrei giti havu, viszram illézmán de kam, veidim de bászra, gajzlemán de bászra, veidim de kam. Azt mondja, Talmud, nem teljesen világos, hogy ez miért fogadható el. Miért nem mondjuk azt, hogy miért nem tartunk attól, hogy az, amit itt látunk, hogy itt az a hasáb, itt vannak az aláírók. Tulajdonképpen egy olyan gettel van dolgunk, aminek itt volt korábban, pont egy jó lap lesz. Egy felsőbb része egy alapnak, és volt egy get itt, aminek az aláírói itt voltak, és volt egy get itt, aminek az aláírói ez alatt voltak, levágta az aláírókat itt, levágta ezt a getet itt, és ezek az aláírók tulajdonképpen egy korábbi gethez tartoznak. Hogy miért csinált volna ilyet? Azt Rási elmagyarázza, hogy azért, mert ennek a getnek az alján esetleg voltak olyan feltételek, amelyekhez a get tartalma kötve volt, hogy nem akarta, hogy azokat meg kell tartania, ezért levágta a getnek, az valódi getnek az alját, és ennek a getnek a tetejét, és az ehhez a gethez tartozó aláírók, akik itt vannak, azok tulajdonképpen nem ennek a getnek az aláírói, hanem annak a getnek, amelyik ebben a hasában volt fölötte. Amirabiában Ráv, Sés Revach, Mato, azt mondta erre Ráv nevében, miért nem tartunk ettől? Mert itt, kicsit nehéz így ezt mutatni, de távolítani, tehát így néz, attól tartunk, esetleg így nézett ki a dolog, ugye? Tehát nem így, hanem így. Volt egy lap, aminek a bal oldalán volt egy get, a jobb oldalán volt egy get, és az aláírók azok itt vannak. Miért nem tartunk attól, hogy levágta a tetejét, és levágta az alját, és ezek az aláírók igazából ide tartoznak? Azt mondta erre Rabbi Abba, azért nem tartunk attól, mert nem úgy néz ki, mint ahogy például ezen a lapon, hogy nincs semmi a szöveg alatt, hanem volt egy üres rész. Az van még mindig egy üres rész a szöveg alatt. Tehát, hogyha itt elvágta volna, akkor azt látnám, hogy az el lett vágva. Vilma, az Mande Basser Migaz Gaiz, azt mondja a Talmud, akkor még mindig fölmerül a kérdés, hogy rendben van, hogy attól nem tartok, hogy ennek az alját levágta, ennek az alját, de miért nem gondoljuk azt, hogy ennek a tetejét levágta? És hogyha ennek a tetejét levágta, akkor lehet, hogy... a jobb oldali getet azt nem gondolta komolyan. Igazából a jobb oldali getet azt nem is akarta végigcsinálni. Elkezdett írni egy másik getet itt, de azt most levágta. És ezek a tanúk, akik itt vannak, azok a felső getnek a tanúi. Amarabi ábam ráb, sésre vachmile máta, hachi námik sésre vachmile májla. Azt mondja, azért nem, ugyanúgy, hogy az előbb megválaszoltuk, hogy ennek a getnek az alja biztos nincs levágva, mert itt van egy kihagyás, ugyanúgy itt is, e fölött van egy kihagyás, tehát biztos, hogy ez nincs levágva itt, és nem az történt, hogy volt korábban ott egy másik get. Dilma miluchi imlich ve kaszáv. Szerintem, de még mindig felmerül a kérdés, hogy esetleg ezt a részt, ezt nem akarta végigírni, csak hogy eredetileg meggondolta magát, és nem írta végig, és utána kezdte írni a másik getet, és annak az aljára írta alá ezeket az aláírásokat, tehát ezek az aláírások ide tartoznak felülre. Azt mondja, Talmud, de kaszafár ját, mire máta mutereszt le májla. De Talmud azért, mert ezek az aláírások, amikről itt beszélünk, ezek nem csak így standalone itt vannak, ebben a hasában, a szemben lévő hasában, hanem föléjük átmegy a szöveg a mellette lévő hasából, és például úgy néz ki, hogy az utolsó mondat, ami úgy szól, már réátmú teresz lehaladom, és íme te megengedett vagy minden férfinek, akkor a mondat első fele már réát, és íme te az ebben a hasában van, mú teresz lehaladom, megengedett vagy minden férfinek, az pedig átmegy a másik hasába, és alatta van az aláírás. Tehát egy folytatólagosság van a get szövege és az aláírók között, és ezért nem feltételezzük, hogy az aláírók azok egy másik korábban ott lévő, de most már levágott gethez tartoznak. Dilma eszrimilei. Oké, de még mindig lehet esetleg a mondat közepén gondolta meg magát a férfi, és itt elkezdte a mondatot várni, játmú teresz. Íme te megengedett vagy, de nem fejezte bele haladom minden férfinek, majd írt egy másik getet fölül, aminek a lehaladom minden férfinek, ami itt olvasható, az tulajdonképpen annak a folytatása, és nem ennek a mondatnak a folytatása. Azt mondja, Talmud kulehaj lehessinem. Ez már egy nagyon messzire vezető aggodalmaskodás lenne, hogyha ilyet feltételeznénk, ezt nem feltételezzük. De Vási Amár, Dél Dílbej, mi táhtad, mi gilsza. De Vásinak van egy sokkal egyszerűbb magyarázata. Azt mondja, hogy mire írnak getet? Pergamenre. A pergament hogyan készítik elő, hogyan teszik alkalmassá arra, hogy arra egy getet lehessen írni. Hogy kifeszítik a bőrt. Szerintem, hogyha már láttunk ilyen pergament, amin így ki van feszítve, ilyen kövekre rá van téve, és ki van feszítve, és utána, és tulajdonképpen egy ilyen zigzagos a széle, és utána vágják le a szélét. És egy olyan gettel van dolgunk, amely egy olyan pergamenre van írva, aminek nem lett soha levágva a széle. Mivel nem lett soha levágva a széle, ezért nem merül föl, hogy esetleg volt fölötte valami más a másik hasában, és azt levágta, mert sehol nincs rajta vágás. Látszik az, hogy ez a darab pergament úgy, ahogy van, így lett előkészítve pergamentre, és ezért nem merül föl, hogy esetleg egy másik gettel van dolgunk. Oké. Okay. A következő esete a Misnának az volt, Haszma Édimben Röjse Dáf, azt mondta a Talmud, hogyha a tanúk nem a szöveg aláírták alá, hanem a szöveg fölé, mellé, oldalasan, akkor az nem érvényes aláírás, és az a get, az a várólevél érvénytelen. Azt kérdezi a Talmud, de inni, ve ha ráf haszi min a cád, valóban ez érvénytelen lenne? Azt olvassuk, hogy Ráv Sok esetben a híres ráv, a bölcs, sok esetben egy szerződést oldalasan írt alá. Tehát volt egy szöveg, ez a szerződés, és ő így írta alá, ahelyett, hogy az alján írta volna alá, így írta alá. Akkor miért lenne rossz? Miért lenne rossz ez a fajta aláírás, ő is ezt meg tudta csinálni? Azt mondja, Talmud haszam, és se gágoj, klápék száv. Szóval megmondom miért, mert bizonyára, amikor ráv így oldalasan írt alá, akkor úgy írt alá, hogy a szövegnek a teteje az nézett a szöveg felé, az aláírásnak a felső része nézett a szöveg felé. És ugye mitől tartunk, hogyha oldalasan van aláírva, akkor attól tartunk, hogy lehet, hogy tulajdonképpen miről van szó, hogy volt egy másik szerzés, így nézett ki a pergamen, akkor megfogni úgy, hogy lehessen. Volt egy pergamen, volt itt egy szerződés. És itt írtak alá, ami tulajdonképpen ehhez a szöveghez tartozott, majd ezt levágták, és az aláírások itt maradtak. Mint hogyha ezt a szöveget írta volna alá. És ezért mondjuk azt, hogyha oldalasan van aláírva, az nem jó. Na jó, de ez mikor merül föl? Hogyha a szövegnek a lábai néznek, az aláírásnak a lábai néznek a szöveg felé. De ha a feje néz a szöveg felé, akkor nem lehet, hogy ez egy mellette levő szerződésnek az aláírása, mert akkor fordítva kéne, hogy legyen az aláírás. El a hadektáni hikifra is, és az ebecárda is, az eveid, mert az nem szólni, hogy hazim, mihály, mi nájuk, lápék, szám, liszke. Azt mondtam, hogy ez még mindig nem jó, miért nem? Mert tanultuk a misnában, hogy csak egy olyan gettel van dolgunk, ami így nézett ki. Most lehet, hogy nem annyira látszik, de hogy van egy szöveg, ami ebbe az irányba van, és van egy szöveg, ami ebbe az irányba van. És középen van az aláírás, és mind a két szerződésnek a fejénél találkozik a két szerződés, és ha két fej között van az aláírás, akkor az a aláírás egyik szerződés, egyik getet sem teszi alkalmassá. Ha igaz lenne az, amit most mondtunk, hogy tulajdonképpen a lényeg az, hogy melyik irányban néz a feje az aláírásnak, akkor itt is meg lehetett volna nézni, hogy melyik irányban néz a feje. És akkor jók lennénk. Mire a Talmud azt mondja, a haszom, de Rami leke ibra? Szóval mondja, nem. Mert amikor a Misna erről beszél, hogy a két szerződés, amelyik a fején ér össze, és a kettő között van egy aláírás, akkor ez nem a két szerződésre párhuzamosan van, hanem merőlegesen, mint egy ajtónak a pántja. Ezért egyik felé se nézett a szövegnek a lába vagy a feje, hanem oldalasan volt, és ezért az aláírás egyik szöveghez sem tartozik igazán, és ezért nem jó. Jaj, szép, de tánira is, és az emcádra is, és az elve idim, emcá, el se idim, nikraim, szép, vagy kasér. Ide, ramikre, ibra, lábe, háde, a háj, mikre, lábe, háde, háj, mikre. Szerintem amúgy nem jó ez a válasz, miért? Mert később van egy olyan eset a misnában, amikor nem a két fejénél találkozik a szöveg, hanem a fejénél és a lábánál. És ott azt mondtuk, hogy azt kell nézni, hogy ha középen az egyiknek a lába és a másiknak a feje között van az aláírás, azt kell nézni, hogy melyik felé néz az aláírás szövege. Ha igaz lenne az, hogy az aláírás, amiről beszélünk, az merőleges mind a két szövegre, akkor mit segít, hogy melyik irányba néz? Mert azt mondja, Talmud, tudom, itt vessük el ezt az egészet. Valójában mindegy, hogy melyik irányba néz az aláírásnak a betűje, vagy betűi, mindenképp, ha oldalasan van aláírva, az nem jó. Hogyan lehetséges az, amivel kezdtük a felvetésünket, ugye, hogy ráv oldalasan írt alá szerződéseket, és azokkal úgy tűnik, hogy mégiscsak elfogadható. El a ráv diszke havek haszim. Ráv, amikor ilyet aláírt, akkor ezek nem szerződések voltak, hanem diszki. Diszki az egy meghívás a bírósághoz. A bíróság meghívott egy alperest a bírósághoz, akkor küldött neki egy ilyen, mondják ezt magyarul? Nem meghívónak nevezi, hanem nem meghívónak hívjuk, hanem idézésnek. Egy idézés, és ezt írta alá Ráv jól velassan, és ez nem egy szerződés, és ezért ott az aláírásnak a szabályai azok sokkal enyhébek, és ezért tehette meg azt Ráv, hogy oldalasan írta alá, és nem pedig a szöveggel folytonosan. Oké. Okay. Ugye a következő dolog, amiről a Misna beszélt, az az volt, hogyha a szerződést, vagy az a getet görögül írták, és héberül írták alá, vagy héberül írták, és görögül írták alá, akkor az a get érvényes. Akkor is érvényes, hogy az egyik aláíró görög, a másik aláíró héber, akkor is, hogyha mind a kettő, mindenképpen ezek mind-mind elfogadhatók. Majd azt mondta a Misna, kaszab szöjfer ve ét kosse. Ha egy írnok írta, és egy tanú írta alá, az elfogadható. Amár Rabbi Jirmia szám szöjfer se nino. Azt mondta, Rabbi Jirmiát javítani kell a Misna megfogalmazásán. Nem egy írnok írta, és egy tanú írta alá, hanem egy írnok és egy tanú írta alá. Magyarul. Normál esetben van az írnok, és van két tanú, aki aláír. Mit mondom a Misnánk? Hogy akkor is, hogyha az egyik aláíró, az maga az írnok, az is elfogadható. Miért ne lehetne elfogadható? Erről körülbelül két héttel ezelőtt tanultunk. Azért nem lenne elvileg elfogadható, mert a következőtől tartunk. Attól tartunk, hogy a férfi megbízott két tanút és egy írnokot. De nem közvetlenül bízta meg, hanem megbízott valakit, hogy az bízza meg XY-t írnoknak, és két illetőt pedig tanúnak. És ez az illető, akit így megbízott a férj, elment az írnokhoz, és ment volna utána tovább a két tanúhoz, de nagyon kellemetlenek érezte a dolgot, mert úgy érezte, hát milyen kellemetlen lesz most azt mondani az írnoknak, hogy ő csak írja meg a getet, de ne írja alá. Ugye akkor annak olyan érzése lehetne, mint hogyha azt mondanám neki, figyelj, te nem vagy alkalmas arra, hogy tanú legyél. Kihasználunk arra, hogy tudsz írni, írd csak meg, de aláírónak ne te legyél. És ezért azt fogja mondani az írnoknak, tudod mit, legyél te az egyik aláíró. És mi lesz ebből a gond? Hogy a férfi kifejezetten azt a két embert akarta tanulnak, és ő önjoghatalmulag a megbízott ezt lecserélte, megváltoztatta az írnokra és az egyikére a megbízottaknak. Ez lenne az oka annak, hogy tartunk attól, hogyha az írnok és egy tanú ír alá, és meg kéne, hogy tiltsuk, hogy az ilyen get érvényes legyen, az ettől való aggodalmunk miatt. A mi Misnánk viszont nem ezt mondja, mert a Misna azt mondja, Szám szöjfölveid, amit aztán javít írma, és azt mondja, Szám szöjfölveid. Tehát, hogyha az írnok írta alá együtt a tanúval, azt mondja a Misnánk, hogy teljesen ember van. És nem tartunk ettől az esettől, amit az előbb elmondtunk, hogy talán a férj valójában valakit megbízott, hogy ő bízza meg az írnokot, és bízza meg két másik embert, mint tanú. És az önhatalmulag ezt a megbízást megváltoztatta, nem kell ettől tartanunk. Amrav Chizda Hamman Nirebi Jöjszi. Miért nem kell ettől tartanunk? Azért, mert feltétlenül a mi Misnánk Rabbi Jöjszi véleményét követi, és Rabbi Jöjszi azon az állásponton van, Milinle, Mimszrenle, Sliach, hogy egy megbízást, szóbeli megbízást nem lehet továbbadni egy megbízotton keresztül. Tehát egy megbízotton keresztül nem lehetne megbízni az írnokot és a két tanút, hanem a fér csak közvetlenül bízhatja meg az írnokot és a két tanút, és ezért nem kell attól tartanunk, hogy a megbízott önhatalmulag fogja megváltoztatni a megbízást, és fogja azt mondani az írnoknak, hogy ő maga legyen a tanú, és ezért mondja azt a Misnánk, hogy hogyha az írnok írta alá együtt a tanúval, akkor az egy elfogadható get. Oké. Ennek kapcsán a Talmud egy történetet említ, a Hík Szubasz Haszanim, de Asszelek a Médra Bia Bó, de Havi Adalé le Töjfsza, de Hszimesz Jada, de Hád Szahada. Történt egyszer, hogy egy ketubát hoztak a Bó elé, ugye a ketuba szerződést, a házassági szerződést, és ugye egy ilyen szerződésen is, ugye van két tanú, De a két tanút nem sikerült felkutatni, tehát akkor hogyan lehet hitelesíteni egy ilyen szerződést, hogyha például hozok két olyan embert, aki fölismeri a két aláíró tanúnak az aláírását. Ezt hívjuk az aláírás hitelesítésének. Most, mi történt? Rabbi Abbahu elé hozták ezt a szerződést, és sikerült találni két embert, aki fölismerte az aláírók közül az egyiket, és az írnokot. És erre azt gondolt Rabbi Abbahu, aki ez alapján már lehetne hitelesíteni a szerződést. Amelé Rabbi Irmiah, számszéfesen innó. Én azt mondta neki, Rabbi Irmiah, nem, ez félreértés, mert így csak mit van meg az írnok, és egy tanú. De ezen a szerződésen nem az írnok volt az aláíró tanú, hanem volt az írnok, és két másik tanú. Tehát itt igazából tanúk közül csak egyet azonosítottál. És ugyan a mi misnánk azt mondja a get kapcsán, hogy száv szöjfer veid, hogyha egy írnok írta és egy tanú írta alá, az már jó, de azt írja, módosította, és azt mondta, hogy ez egy félreértés, itt hibás a misna szövege, szám szöjfer saninu. Úgy kell olvasni a misnát, hogy nem egy írnok írta és egy tanú aláírta, hanem hogy maga az írnok írta alá egy másik tanúval együtt. Tehát ebben az esetben lenne elfogadható, de így, ilyen esetben, hogy a két tanú volt, és külön az írnok, hiába ismerték fel az írnok írását, mivel a tanúk közül csak az egyiket ismerték fel, ezért ez nem számít hitelesítésnek. Azt is mondtuk a misnában, hogyha a családnevet használja a jelölés, a személy megjelölésekor, tehát a férj és a feleség neveit ugye le kell írni, és itt ott a családnévvel jelölik meg, akkor az elfogadható, nem lesz emiatt érvénytelen a get. Tanúra bonon, ha nihassza, hogy ez megintinád, azt mondja, hogy érzem, simán az remélésre, és a dajösz kassam, hogy kávélek passz. Meddig számít egy családnév egy érvényes jelölésnek? Ugye manapság a családnév az része mindenkinek a nevének, nekem az a nevem, hogy Köves Romo, és ez nem nincs összefüggésben azzal, hogy mióta ez a nevünk, hogy Köves. Eredetileg Steiner volt, csak a nagyapám magyarosított. Szóval, de a talmudi időben nem voltak ilyenek, hogy családnév, hanem valakinek volt egy beceneve, és ez a becenév egy idő után a családjának a beceneve, vagy megjelölése lett, de ez azért nem tart örökké. Tehát mondjuk, még hivatalosan nem használták a családneveket, és valakit elneveztek Kövesnek, azt feltétlenül azért nevezték Kövesnek, mert mit tudom, én kőfaragással foglalkozott. És az ő gyerekének is még ez a név, hogy Köves, az elmegy, mert mindenki tudja, a Kövesnek a gyereke. De hány nemzedéken át lehet használni egy ilyen jelölésként egy ilyen nevet? Erre azt mondja a Talmud, de Simon ben Elazar szerint, hogy a Tanakáma szerint 10 nemzedéken át, de Simon ben Elazar szerint 3 nemzedéken át. De hogyha később is van használva egy ilyen név, akkor az egy illetéktelen használat, egy félrevezetés, és az már nem teszi felismerhető a szemét, akire ezt használják. És ezért az a get érvénytelen, mert olyan, mintha a neveket megváltoztatta volna. Kemán az la, Adam, Rav Hanina, Kasszav Hanicha, Szavaj, Begitina, Slöjse, Dörjösz, Kemán, Kerev, Simen, Lazar. Így tanuljuk egy másik brájtában, és azt mondta Rav Hanina, meddig lehet használni a felmenők beceneveit a getben, a vállólevélben, 3 nemzedéken át. Ez ugye Rav Simon ben Elazar véleménye, vagy az ő véleményével egyezik. Amara Funa Michael Ra, ki szajlit banim ugné banim venői sámtem. Én azt mondta Rav Funa, van-e erre valamilyen tórai utalás, hogy 3 nemzedéken át lehet az atyákra használt becenevet alkalmazni? Azt mondta Rav Funa, van. A tórában azt olvassuk, Mózes 5. könyve 4-es fejezet 25-ös mondat, ki szajlit banim ugné banim venői sámtem. Ha majd szülsz, vagy nemzetsz gyermekeket, meg egyszer kezdem előről, ha majd nemzetsz fiakat, és fiaidnak fiait, benne is sántem barec, és és időt múltá váltok a földön, és hátem vász hiszem, peszel, és bűnössé lesztek, és készítetek bálványt, mindenféle dolognak a képét, és a rosszat végzitek az örökkévaló szemében, hogy őt haragossá tegyétek, és a Tóra folytatja, akkor mi fog történni, el foglak titeket űzni a földről, és így tovább, és így tovább. Most ugye erre majd különben mindjárt rá fogunk térni ennek a mondatnak a kontextusára, de kontextusból kiemelve azt mondja a Funa, hogy itt mit mond, hogy a távoli időt azt hogyan jellemzi, ki szojmit banimugné banim, ha majd nemzetsz fiakat és fiaidnak fiait. Szóval három nemzedék után már ez egy olyan messzi, egy olyan távoli dolognak tűnik. És innen tudjuk azt, hogy három nemzedéken át a terát használt jelzőt még föl fogják ismerni mondjuk egy szerződésben, hogyha a te jelződet használják az unokádra, az még elmegy, három nemzedék után már nem megy el. Okay? Honnan látjuk ezt? Mert a távoli időpontot a Tóra úgy jellemzi, hogy szajlit banimuk, né banim, ha majd nemzetsz fiakat és fiaidnak fiaid, tehát ha már három nemzedéken túl vagy, az már nai sántem, az már időt múltá tesz téged. Okay. És ennek kapcsán innentől a oldal aljáig egy agádettel következik, ennek a mondatnak a magyarázata, amely úgy fogja értelmezni, hogy itt, amikor a Tóra arról beszél, hogy a zsidók majd letelepszenek, és majd a távoli időben újra a rosszat teszik Isten szemében, és bálványimádókká válnak, akkor majd kiűzi Isten őket az országból. Ez az első szentély pusztulására vonatkozik, és a köztes időre vonatkozó utalás, sőt az időpontra való utalás is benne van ebben a mondatban. Amrém is jobban lévin, hogy harvájci szal, átse avdukba, siva batai dinim. Azt mondtam, hogy jobban lévi. Izrael pusztulása akkor kezdődött el, amikor elmúlt 7 olyan dinasztia, amely bálványt imádott. De Elohim, melyik volt ez a 7 dinasztia? Ugye Izrael királyairól van szó. Ugye Salamon után Judea és Izrael királysága ketté vált, és Izrael királyságában különböző dinasztiák voltak. És volt 7 dinasztia, Jeravan benne Vat, Baasob benne Chia, Achov ben Amri, Juhu ben Nimsi, Pikach ben Emlájú, Menachem ben Godi, vagy Shea ben Ela. Ez a 7 nemzedéknek a feje. Rási részletez, hogy van 1-2 király, aki kimarad a felsorásból, vagy azért, mert valamelyik dinasztiához tartozik, vagy azért, mert nagyon rövid ideig uralkodott csak. De mindesetre ez az a 7 király, Izrael király közül, aki nem csak mint király, hanem mint egy egész dinasztia, rontotta a levegőt, bálványt imádott és bűnös volt, és a 7 nemzedék, a 7 dinasztia elmúlásával el kellett jönni az időnek, hogy Isten haragja már nem volt visszatartató, és ezért a 10 törzs számüzetésére és Izrael királyságnak elfoglalására került sor. Ugye Sanheriv, Asszír, Assur királya révén. És erre utalt Jeremiás, amikor azt mondta, umlolajjai ledesz a sivan návha, návsa, basimsebe ügyjaimam, vajsa veherpa. Azt mondja Jeremiás a 15-ös fejezetben, szerencsétlen az, aki 7 gyermeket szül, szomorú az ő lelke, a nap még nappal hagyja el szégyen és gyalázat. Ugye itt a 7 gyermekre utal, Jeremiás, aki a 7 gyermek, az 7 dinasztia, amelyikre szégyenként tekint a 7 dinasztia szülője, és aki miatt a nap még nappal sötétül el, megy le, tehát, hogy amely előre hozza Izrael pusztulását. A 7-es szám, a 7 dinasztia hol kap még hol nyer még utalást a Tórában, amire a Vámi Májkra, ki szöjlet, banimugné, banim, Ugyancsak az előbb említett tórai mondatban, amelyik úgy szól, ki szajlit banim ubné banim, ha majd nemzetsz fiakat és fiait fiait, az összesen hét. Miért? Ki szajlit, ha majd nemzetsz, az egy. Egy nemzedék. Banim, fiakat, ugye az többes számban van, akkor az még kettő, akkor három. Ubné, fiait, fiait, akkor a fiaid az még kettő, fiait az még kettő, az összesen hét. Akkor ez utal arra, hogy a hét dinasztia elmúlásával fog eljönni a pusztulásod, amire ez a tórai mondat utal. Amelé afkán revászle ráv, kszívébe is jelben, el laviász a rábéne, sem ráklamálk észre, kszívé jel alav, salmene iszár. Afkána és Ravászi a következő kérdést tették fel rábnak. Mi az oka annak, hogy Seaben Ala, aki az utolsó volt ebből a hétből, őről a pont azt mondja a Tanakh, hogy bár rosszat tett Isten szemében, de nem volt annyira rossz, mint Izrael korábbi királyai. Akkor mi az oka annak, hogy pont az ő idejében jött Salmanészár, Assur királya, és száműzte Asszíriában. Miért éppen ő érdemelte ki ezt a büntetést, amikor ő kevésbé volt rossz, mint az Izrael királyai az ő elődei közül? Nagyon érdekes választ mondott erre rá. Amar lejú, oiszom pár dasziás, a hősívi rabimál de rachim, keresi lajálú, hogy szóval legebb, hogy se a bitlan. Váfá pihén, hogy alú, hogy szóval a reggel. Rava ben Nevat az első bűnös királya Izraelnek határőröket állított föl Izrael és Judea között. Jeruzsálem Judeához tartozott, és nem akarta, hogy Izraelből a zsidók Judeából fölmenjenek. Bocsánat. Nem akarta, hogy Izraelből Judeába a zsidók fölmenjenek Jeruzsálembe, és ott a szentélyben legyenek, mert akkor látták volna, hogy a Dávid király házabeli királyoknak felsősége van, hiszen ők helyet foglalhattak, egyedüliként helyet foglalhattak a szentélyben. És ezért ellenezte azt, hogy a zsidók fölmenjenek Jeruzsálembe, és fölmenjenek a szentélyben, politikai okok miatt, nehogy ez az ő autoritását, mint nem Dávid házabeli király meggyengítse, és ezért határőröket állított fel, és ezek a határőrök hosszú nemzedéken keresztül ott voltak, és értelemszerűen a zsidók Izraelből nem mentek Judeába. Seaben Ala ezeket a határőröket, őrposztokat megszüntette. Mi történt? A zsidók ahelyett, hogy kaptak volna az alkalmat, már megszokták, hogy ők nem mennek az zarándok ünnepeken, meg általában Jeruzsálembe, és nem mentek továbbra sem. Na de ezek után a marakatos balkó, a iszonyos, hogy szala egel, jelkóba sevi. Azt mondta erre az örökkévaló viszont, ha itt van a lehetőség, hogy fölmenjenek, és mégsem mennek föl, akkor megérdemlik a büntetést, hogy számüzetésbe kerüljenek. És ezért, hogy Seaben Ala igazából jót akar tenni, de a következmény annak, amit tett, rossz volt, mert azzal, hogy elvette az őrposztokat, és a zsidók továbbra sem mentek föl Jeruzsálembe, bebizonyosodott, hogy a nép maga bűnös, és ezért nincs más választás, mint a számüzetés. Amarab Chizda már rukkua, Mamrila, Amarab Chizda, Amarab Jirmiad, Rasmém, Májdik Szíve, Iskaid, a Semmel, a Ravé, Vea, Leinu. Azt mondta Rab Chizda már rukva nevében. Azt tanította már, mely már, miért van az írva Dániel könyvében, vagy Iskaid, Isten siet, hogy rosszat tegyen velünk, mert az örökkévaló a mi Istenünk. Azért, mert az örökkévaló igaz, és ő a mi Istenünk, ezért siet, hogy rosszat tegyen velünk? Hogyan? Mint hogyha hálásak lennénk azért, hogy az örökkévaló siet, hogy rosszat tegyen velünk. Miért kéne, hogy hálásak legyünk? Elac, dakasz, egnős barkhán, im Israel, si higle galluszit ki, ahová dáin galluszi hajnyaka jemesz. Azt mondja erre a Talmud, igen, Isten jót tett velünk, hogy mikor Citkiáhu számüzetésbe került, akkor ilyen hanya számüzetése még megvolt. Ugye hogyan nézett ez ki? Asszíriát később legyőzte Babilónia, és Nebuchadnezzar több körben számüzette a zsidókat Júdeából. Ugye az előbb beszéltünk Izrael számüzetéséről, most beszélünk Júdea számüzetéséről. Izrael számüzetése kb. 130 évvel volt Júdea számüzetése és Jeruzsálem pusztulása előtt. Az elsőt az asszírok csinálták, Júdeát pedig a babiloniak. Most Babilónia királya Nebuchadnezzar először Jehojakim királyt magát foggyulejtette, és megtette Jehanyját, vagy Jehojakim királyt, az ő fiát királynak. Majd valamivel később Jehojakimt és az és Júdea elitjét, rabbikat, bölcseket, tanítókat száműzött magával vitt Babilóniába. És megtette Cidkiáhút királynak. 11 évvel később Cidkiáhú királyságát is megtorolta, lerombolta Jeruzsálemet és a szentét, és a zsidó nép egy újabb nagy részét száműzte Babilóniába. Mikor ezek megérkeztek, és ezeket nevezzük Cidkiáhú számüzetésének, akkor még éltek, és már ott voltak Jehojakim, Jehanya király száműzöttei, akik többnyire bölcsek, rabbik, tanítók voltak, és ezért igazából Isten jót tett a néppel, hogy ezeket előre küldte. Hogy mire megjött a második felvonás, addigra már egy élő közösség volt Babilóniában, és ezért ez tulajdonképpen a akkor érkező számüzöttek javára volt. Dixibbeibe galuszi hanya, harasa, mászger, elef. Honnan tudjuk, hogy milyen kiválóságok, milyen kiváló bölcsek voltak Jehojakim, Jehanya számüzöttei közül, hiszen azt olvassuk a királyok könyvében, a haras, a süket és a kovács ezren voltak. A haras aztán nem is kovácsot, az nem is süketet jelent itt a egyszerű olvasatban, hanem talán fazekast. De a haras az ugyanaz a szó, mint a heres, ami süket, és ezt úgy is, így is értelmezi a Talmud. Mit jelent ez? Sem egy sarsa pöszkén násza a kölke helyesén. Olyan bölcsek voltak, hogyha csak kinyitották a szájukat, és elkezdtek tanítani, mindenki lesüketült, annyira rájuk koncentrált. Mazger, kíváncsi a szegény súv, én nem pöszkén. És miért kovács? Mert az a szó, hogy mazger, az azt jelenti, hogy szagur, hogy lezárt. Ahogy lezártak egy témát, azt már nem lehetett újra felnyitni, mert annyira hermetikusan körbejárták, és minden oldalról megvizsgálták, hogyha egyszer egy témát lezártak, az úgy le volt zárva, mint egy maszger, mint egy lakattal le lett volna lakatolva. Tehát ilyen kiválóságok voltak Jehojakim számüzettei közül, de Kama, Elef, és hányan voltak összességében? Ezren. Tehát egy nagy közösségnyi tóra tudós és bölcs ment Babilóniába Jehojakimnal, és mire megjött Cidkiáhú számüzöttei, megjöttek, addigra már egy komoly közösség volt Babilóniában. Ula már, si higdim stei sanim, lebenei sánta. Ula azt magyarázza, hogy itt a sietség, amiről az előbb beszéltünk, hogy Isten sietett a rosszat ránk hozni, ahogy Dániel fogalmaz, az nem arra vonatkozik, hogy már Jehojakim számüzötteivel előre sietett, hanem arra vonatkozik, hogy elvileg 852 évet kellett volna várnunk, vagy 852 évet tartott volna a zsidók első királyságának ideje, de ehelyett 850 év elteltével már ránk hozta a számüzetést. Miért 852? Mert az a szó, hogy ki szajid banim ubnei banim venei sántem barec, Az előbb idéztünk Mózes Ördögi könyvéből. Ha majd nemzetsz fiakat és fiaidnak fiait, és időt múltá váltok a földön, amit adok nektek, és fölállítotok ott mindenféle bálványt és képet, és majd akkor az örökkévaló el fog veszélyteni titeket. Nos, anna is sántem, és időt múltá váltok, annak a számértéke, a héber betűket figyelme vesszük, 852. És innen azt mondják a bölcseink, hogy ez 850, ez mint egyfajta jövő előremutató, vagy nem előremutató, a jövőben mutató mondás, mint hogyha azt mondaná, 852 év múlva fog ez megtörténni, hogy ilyen bűnösök lesztek, és Isten el fog titeket pusztítani. De Isten nem akarta ezt megvárni, és már 2 évvel korábban száműzött bennünket, hogy ne kelljen teljesen elpusztítani a népet, mert ha még 2 évet ilyen bűnösként lettünk volna, akkor a nép elpusztult volna. És ezért azzal, hogy előre hozta a büntetést, de ez a büntetés nem volt olyan súlyos, azzal tulajdonképpen jót tett velünk. Amara vachmari Jákob svány minna, mely híre de mare alma, tamniu, meo, ve hamsin, ve tartiu. Azt mondta ennek kapcsán a vachmari Jákob, akkor innen látjuk, hogy Isten számára a gyorsaság, a gyorsan, az 852. Miért? Mert mit mond ez a szöveg? Ha majd szültök fiúkat és fiaidnak fiait, és majd időt múltá váltok, és csináltok mindenféle bálványt a földön, amit adok nektek, akkor Isten el fog veszélyteni titeket gyorsan. Akkor a gyorsan ezek szerint az 852 év. Oké, kedves barátom, egy új misnához érkeztünk. Egy nagyon érdekes dologról lesz szó. Elviekben a get, a válólevél a férfi akaratával kell, hogy történjen. Ugye a férfi kell, hogy saját akaratból adja a getet. És mégis a misnák azt mondja, get me usza be Israel kasher. Egy kényszer által adott get, az érvényes. A zsidó bíróság teszi, a zsidó bíróság nyilván figyelembe véve a körülményeket. Ha egy olyan esetről van szó, amikor a férfinek el kéne válnia, mert a halacha ezt írja elő, akkor ha kényszerítik arra, hogy végül is azt mondja, jó, szabad akaratomból válok el, de ezt egy kényszerrel érik el, hogy erre a szabad akaratból történt döntésre jusson, akkor az egy érvényes get. Évdéke havim passzú. Ha viszont mindez a válás egy pogánybíróságon lett kikényszerítve, akkor az érvénytelen. Évdéke havim hajfinai szerint. Ha viszont a zsidó bíróság igénybe akar venni pogányokat a kényszerítés eszközeként, akkor ezt megteheti, csak amikor kényszerítik és ütlegelik, akkor mondják neki azt, ászemási szalim lecha, hogy cselekedj úgy, ahogy a zsidó bírák azt mondják neked. Ugye önmagában érdekes ez a dolog, mert ebből akkor az derül ki, hogy bár a férfi kell, hogy adja a getet szabad akaratból, a saját döntéséből, lehet mindenféle erős eszközt használni arra, hogy erre a szabad akaratból hozott döntésre jusson. Amarav Nachman Mishmuel. Ugye különben a Erchin traktátusban, ezt ide, azt hiszem, Erchin traktátusban, nem vagyok 100% biztos, de igen, Erchin traktátusban, és ezt idézi a Maimonides is, ez ki is van fejtve, és az van írva, Koifino is rácsőim, mert rejtszáni, rá kényszerítik a férfit, amíg azt nem mondja, akarom, és onnantól fogja azt, hogy akarom, onnantól fogva, az már szabad akarat. Áj, ezt hogy érik el? Az egy másik kérdés, de ő szabad akaratból tette. És ha már mindez kifejti, és azt mondja, hol itt a szabad akarat, akkor ilyen alapon valakinek a fejéhez lehet tenni egy puskát, és azt lehet mondani, hogy szabad akaratodból ajándékozza nekem a vagyonodat. És akkor azt mondja, jó, akarom, akkor ez egy érvényes ajándékozás. Ugye azt mondja, Maimonides, hogy normál esetben, ha valakit kényszerítenek valamire, az nyilván kényszer, azt nem lehet szabad akaratnak nevezni. De amikor valakinek micva kötelessége lenne valamit csinálni, és a rossz ösztöne erőt vesz rá rajta, és nem hagyja, hogy az illető teljesítse a micva kötelességét, és mi erőszakkal rákényszerítjük, hogy azt mondja, hogy akarom, akkor azzal a belső akaratát teljesíti, a belső tudatalattiának az akaratát, tehát így igazából a külső és a legbelső tudatalattia összhangban vannak, és ezért lehet ezt szabad akaratból tett cselekedetnek tekinteni. Oké, tehát akkor mit mondott a misna? Gétme uszöbe iszről kaser, hogyha a zsidó bíróság kényszeríti a férjet a válásra, és ő szabad akaratából ezek után azt mondja, hogy hajrá, akkor ez egy érvényes válás. Ugyanez egy pogánybíróságnál nincsen. Amrám náhvanom a Smuel, Gétme uszöbe iszről kedin kase, se löjkedin passzol a pajszel. Hozzá tette Smuel, hogy egy olyan get, amit a zsidó bíróság kényszerített ki, ha az törvényszerű volt, mert a férfinek valamilyen oknál fogva kötelessége volt elválni, akkor egy teljesen érvényes get. Ha nem volt törvényszerű, mert nem volt semmilyen oka arra, hogy a férfinek kötelező lenne elválni, akkor a maga a get nem érvényes, de olyan szinten érvényesnek tekintjük, hogy poiszel, hogy a nő státusza innentől fogva már válott státusz lesz, magyarul, hogyha a fér meghal például, a nő továbbra sem mehet hozzá egy kohénhoz, mert nem özvegynek, hanem válott nőnek fogjuk tekinteni. Ubejdeke havim, kedim, passzunk a paisze, és lejkedim a filoleáhiket emboj. Ugyanez egy pogánybíróságnál, ha a pogánybíróság kényszeríti ki, akkor ha a pogánybíróság teszi ezt, akkor még akkor is, hogyha ez amúgy törvényszerű volt, a get nem érvényes, de azért annyira érvényes, hogyha később a férj meghal, akkor a nőt elvált nőnek tekintsük, és mondjuk egy kohénhoz nem essen hozzá. Ha viszont nem törvényszerű volt, akkor még csak reáha get emboj, még csak get szaga sincs a dolognak, tehát a nő egyáltalán semmilyen szempontból nem tekintendő elváltnak. Azt jelent a hamud manapság. Ilyen üdik a havim néha szvénninó. Iszkásra nem iszkásra? Illáv néha szvénninó, visszalő, visszalő. Azt jelent a hamud, nem értem. Mi az oka annak, hogyha a pogányok úgymond egy törvényszerű esetben kényszerítik ki a getet, akkor a get nem érvényes, de annyira elég jó, hogy a nő elváltnak legyen tekintve, mondjuk férfi meghal, akkor ne házasodhasson kohénnel. Most, ha nem kényszeríthetnek a pogányok, a pogánybíróság nem áll fönn az a lehetőség, hogy kényszerítsen, akkor miért lenne, akkor semmilyen jelentősége nincs ennek a getnek. Ha mégis van jelentősége a getnek, akkor meg olyan szinten, hogy a nő később nem mehet hozzá egy kohénhoz, akkor fogadjuk el a getet. Itt látom, hogy a Tamás kérdezi, hogy lehet-e negligálni a pogány bíróságot, amikor azt mondjuk, hogy dinod már hosszad dina, az adott királyság törvénye az törvény. Ez egy jó kérdés, és azt hiszem, hogy valamennyire a választ azt meg fogjuk kapni a következő pár megkezdésben. Amelem a sársi, a gétben azt mondja, hogy hamim kase, mátám amru passzul, és hogy te akkor lákasz, válkasz, vagy lehessz, vagy látsz, hogy te hamim afki, átsz, mi át bájna. Nem, a sársi a következőt mondta. Nézd, a valóság az az, hogy egy pogánybíróság előtt hozott kényszerítés is, aminek a következménye egy get, az a get, az egy érvényes get. A rabbik mondták azt, hogy ne legyen teljesen érvényes, hanem csak annyiban, hogy a nő elváltnak számítson, ha majd hozzá akarna menni a férje halála után egy kohén, stb. De amúgy a rabbik azt mondták, hogy ne számítson érvényesnek. Miért? Mert el akarták azt kerülni, hogy a nő csak úgy oda menjen bármilyen pogánybírósághoz, és kikényszerítse a válást a férje számára, akkor is, amikor ez nem törvényszerű. Iach is a löjkedin? Finurech engebet? Nem is a löjkedin iszra, mi iszra, nem iszra. Szerintem, nem, de ez a válasz nem tökéletes, mert ha ez így van, és alapból az lenne a szabály, hogyha törvényszerű volt a... Alapból az lenne a szabály, hogy a pogánybíróság által kikényszerített get is érvényes kell, hogy legyen, akkor miért mondja azt, hogy ha törvényszerű volt, akkor nem érvényes, de mondjuk egy kicsit érvényes, hogy később a nő nem mehet hozzá egy kohénhoz, hogy a férje meghalt. Ha nem törvényszerű volt, akkor egyáltalán nem érvényes semmilyen szempont. Miért nem egyáltalán nem érvényes? Valamennyire legyen érvényes. Hiszen elviekben a pogánybíróság által kikényszerített gett is érvényes. El a adrem sámsel beduszai. Szóval azt hallom, de azt mondja, nem, valójában de a sársi a magyarázata az egy butaság. De tájma májke dimbeke dényi iszrael michlaf. Se lőjke dimbeke dényi iszrael lőj michlaf. Valójában a pogánybíróság által kikényszerített gett nem érvényes. De ha törvényszerű volt a kikényszerítés, akkor azért tekintjük egy picit érvényesnek, már olyan értelemben, hogy a férfi meghal, akkor a nő nem mehet hozzá egy kohénhoz, mint özvegy, mert úgy tekintjük, hogy igazából elvál, mert a törvényszerű pogány bíróságon kikényszerített getet összekeverhetik az emberek a törvényszerű zsidó bíróságon kikényszerített gettel. De a nem törvényszerű pogánybíróságon kikényszerített getet, a törvényszerű zsidóbíróságon kikényszerített gettel nem fogják keverni, és azt már akkor ezért tényleg nem tekintjük semmilyen szempontból érvényesnek. A báje áskekele a vjöjszöv, de asszövek a mászé, a gitin. A báje egyszer látta, hogy a vjöjszöv a bíróságán éppen kényszert alkalmaz egy gett kapcsán, amely léve annan hegyeit a szalon, mire a bája azt mondja, hogy hogyan tehetjük ezt mi meg. Amikor mi egyszerűek vagyunk, az egyszerű az azt jelenti, elvileg, ha már hallottuk azt a kifejezést, hogy smicha, amikor a rabbi avatás, az úgy mondjuk, hogy smicha. A smicha az nem smicha, mint takaró színnel, hanem a smicha az a rá támaszkodást jelenti. Nismoch. Honnan jön ez a kifejezés? Hogy azt tanuljuk a Tórában, hogy amikor Mózes panaszkodott Istennek, hogy nagyon nehezen megy egyedül a népvezetés, akkor Isten azt mondja neki, figyelj, hívjál 70 bölcset, és támaszkod rájuk, és tegyél rájuk a te szent szellemedből, és így ők fognak segíteni téged. Így jött létre az első Sanhedrin, 40-71 tagú tanács, az első 70 tagú tanács, Mózes és még a 70 vén. Később ezek az emberek, amikor rabbit avattak, az avatás úgy teremtően, hogy ők is rátették a kezüket, és rátámaszkodtak a következő nemzedék ifjaira, akik aztán ugyancsak ezt megtették tovább, és tovább, és tovább, és tovább, és ezt hívjuk smichának. Tehát egy avatott rabbi, az visszavezethette az avatását egészen mózesig. De ezt az avatási ceremóniát csak Izraelben lehetett csinálni, tehát a babiloniai rabbik nem nevez voltak igazi rabbik, hanem egy ajtasz. Ők egyszerűek voltak. És ezt mondta a Bájer Rav Jószefnak. Mi egyszerűek vagyunk, és az egyszerűek nem alkalmazhatják a kényszerítést, ahogy tanultuk. Tányárebb tájfenei még kamak, és nem egyszer gria is, emléke kamináfab is, hogy nem tíne is szal, ilyátadásan is akik lehem. Azt tanultuk, mondta Rabbi Tárfan. Mindenütt, ahol van pogánybíróság, akkor is, hogyha a törvényeik megfelelnek a zsidók törvényeinek, nem szabad rájuk hagyatkozni. Ahogy írva van, de élem is patimasért noszim lifnél. A Tóra azt mondja, ezek legyenek a törvények, amelyeket eléjük rakjál. Lifnéjem, velöj lifnéjem, ezek a havim. Eléjük, és ne a pogányok elé. Magyarul, pogány bíróságra nem szabad hagyatkozni. Tamás, mindjárt vissza fogunk térni a kérdésedre. De a ráhelifnejem, lőjlifnej egy ajtasz. A másik magyarázat viszont, terjed eléjük, és ne az egyszerűek elé. Tehát a törvényt az csak az avatott rabbik által lehet elfogadni, de nem az egyszerűek által. Mi akkor hogyan alkalmazhatnánk a kényszert, amikor mi egyszerűek vagyunk, nem vagyunk igazi rabbik, nem lehet igazán hagyatkozni ránk. Tamás kérdése az volt, hogy lehet figyelmen kívül hagyni a pogány bíróságot, amikor az van írva, hogy dina de már husza dina, a királyság vagy a hatalom törvénye törvény. Ez alapvetően azokra a dolgokra vonatkozik, Tamás, amikor az ország törvénye előír valamit, amivel kapcsolatban teljesen irreleváns a zsidóság álláspontja. Mit tudom én, a kressz szabályai. Oké? Okay. Akkor azok olyasmi, mivel a kapcsolatban a halakának nincsen véleménye, vagy nem megy szembe a halaká véleményével. Oké, okay, akkor ezekkel az esetekben a törvényt követni kell. De szabad-e elmenni két zsidónak egy pogány bírósághoz? Alapból nem. Az egyetlen engedmény, hogy el lehessen menni, az az, hogyha az egyik fél nem ment el a zsidó bíróság felkérésére, és nem vett részt a meghívás dacára sem. Akkor a másik fél elhívhatja egy pogány bírósághoz. De minden esetre itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy lehet-e alkalmazni a zsidóság belső ügyeiben egy pogány bíróságot? És erre mondja azt, amit Tálfön, még akkor sem, hogyha amúgy a szabályaik megegyeznek a zsidó bíróság szabályaival. Oké, okay. Ez az első magyarázat, vagy az első értelmezése a mondatnak. De egy másik értelmezése is a mondatnak, hogy csak az avatott Mózeshez visszavezethetően avatott rabbik azok, akik súlyos ítéleteket hozhatnak. Nagy súlyú ítélkezésben részt vehetnek. Akkor hogyan tehette meg azt, hogy Jöjszöv, hogy a kényszerítés eszközét használta? Amelé, annan slikus szájukav dina. Mididába, ahogy dalszválvajsz, mire azt mondta, hogy Jöjszöv, mi az ő küldetésükben tesszük mindezt. Vannak avatott rabbik Izraelben. Mi ugyan nem vagyunk avatott rabbik, hiszen Babilóniában vagyunk, de itt Babilóniában az izraeli avatott rabbik küldetését teljesítjük. Ugyanúgy, ahogy tanuljuk, hogy mondjuk kölcsönszerződések vagy hasonlók kapcsán eljárhattak a babiloniai rabbik, eljárhattak, mert úgymond az izraeli rabbik küldetésében tették. Akkor ugyanígy a válás kapcsán is erről van szó. Igen, de ha így van, akkor miért nem lehet a más büntetőjogi kérdésekben is eljárni? Mint például a rablás, vagy a károkozásnak, a fizikai károkozásnak az esetei. Mi a dinestek a szájúm, mi a desikha? Mert azt neki olyan dolgokban tudunk csak eljárni az ő küldötte egy gyanánt, ami egy gyakori eset, de ami egy ritka eset, abban nem. Tamás azt kérdezi, de a pogány bíróság szerint mondjuk közeli okok nem köthetnének házasságot. Azt kérdezed, ha jól értem, hogy a pogány bíróság szerint nem köthetnének közeli okok házasságot, mondjuk unokatestvérek, a zsidó vallás szerint viszont köthetnek, akkor köthetnek-e a zsidó vallás szerint? Valószínűleg nem. De különben itt van egy félreértés, hogy a bíróságról vagy törvényről van szó. Dina de Malchusa Dina azt jelenti, hogy a szabály, amit előír az idegen vagy a hatalom, azt el kell fogadni. De nem arról, nem a bíróságról van szó, hanem a szabályról. A tisztázás kedvéért. Oké. Okay. Kedves barátom, egy új misnához érkeztünk. A misna azt mondja, jacos, mabbi, írmeku, desesz, harézmeku, desesz. Ha valakiről elterjedt a városban, hogy ő egy házas asszony, akkor egy házas asszonynak kell tekinteni. Megül resesz, harézmeku, desesz. Ha elterjedt róla, hogy egy elvált asszony, akkor elváltnak kell tekinteni. Bácsi, vélesebb a maszla. Persze csak akkor, ha nincs semmi olyan feltétel, vagy olyan kitétel, ami miatt kérdőjeles egyáltalán ez az elterjedt hírnév. Milyen ilyen kitétel lehet? Ézői a mászla. Gines Isprain ez is tajált már, például elterjedt róla, hogy az asszonyt, hogy a férfi elvált a feleségétől, ettől az asszonytól, egy bizonyos feltétel mellett. Nem tudjuk, hogy a feltétel teljesült vagy sem, tehát nem tekinthetjük az asszonyt elváltnak. Ha elterjedt, hogy zarakra kidus se alsz, vagy karab laj, szakab, vagy karab laj, ez a ilyen mászla. Vagy elterjedt róla, hogy kapott egy eljegyzést a férjétől, De úgy, hogy az odadobott neki egy eljegyzési ajándékot, de nem tudjuk, hogy kihez volt közelebb, a hozzá vagy a férfihez. Ugye ebben az esetben nem tudjuk, hogy érvényes a házasság vagy sem. Akkor ezzel elterjedő hírnév is még nem teszi az asszonyt férjezett asszonnyá. Oké, idáig tartott a misna, most a Talmud azt mondja, Vászínala Gávra, mit jelent az, amikor azt mondja a misna második passzusa, hogyha elterjedt róla, hogy elvált, akkor elvált. És akkor nem lehet együtt a férjébe azt, mert elterjedt róla valami? Mi volt a misna? A misna azt mondja, ha elterjedt róla, hogy házas, akkor házas. Ha elterjedt róla, hogy elvált, akkor elvált. Tényleg? Ha elterjedt a feleségem, hogy elvált tőlem, akkor nem lehet együtt velem, mert elterjedt róla, hogy elvált. Vahamar a Vási kolkol, de baszneszön, lajha és inala. Azt tanultuk, hogy a Vási azt tanította, hogy minden olyan ilyen hír, vagy hírbehozás, ami egy házasság után van, azzal nem kell foglalkozni. Itt is már a feleségem elterjedt, hogy elvált, akkor nem kell foglalkozni, akkor nem lehetek vele együtt, mert elterjedt, hogy elvált. Hachika, már jacos ma bír, meg hogy desesz, nem jutok a desesz, meg hogy desesz, meg hogy desesz. Nézzük meg a reshez, my time, kajl, vesejvrei, imaj. Szerintem, nem. A misna első két passzusa összetartozik. Ha elterjedt egy nőről, hogy házas, akkor házas. Ha elterjedt róla, viszont utána ugyanerről a nőről, hogy most már elvált, akkor elvált. Miért? Ugyanaz a hírnév, amitől úgy tekintünk rá, hogy házas, ugyanilyen jellegű hírnév, pletyka az, amitől úgy tekintünk rá, hogy már elvált. Tehát nem arról van szó, hogy bárkiről elterjedt, hogy elvált, azt elváltnak kell tekintenünk, hanem az a nő, körül elterjedt, hogy házas, és azért úgy tekintenek, hogy mint házas, azért más férfivel nem házasodhat, amíg nem válik el attól, akiről a kapcsolatban elterjedt róla, hogy a házas. Ugyanez a nő, ha elterjedt róla, hogy elvált, akkor ezt elfogadjuk, mert amilyen szintű a házasság, mondjuk a hírnév alapján tekintettük úgy, hogy házas, ugyanilyen szinten, hogyha elterjed a hírnév alapján, hogy elvált, akkor úgy tekintettünk rá, hogy elvált. Oké, nézzük még, mit ír itt a Tamás. Nagyon belelendült a dolgokba. Azt írja, de a pogány bíróság, a bíróságoknak a helyi törvény szerint kell eljárniuk. Nem tudom pontosan, mit akarsz ezzel mondani, kedves Tamás. Viszont én szeretnék mindenkitől elköszönni, és egy nagyon szép és sikeres hetet kívánni mindannyiatoknak. Shavua tov, gute voch, jó hetet, sok boldogságot, sok sikert, jó egészséget, mindent, amit szívetek kíván, a leges legjobbakat, se hua tov, ute voh, lájla tov.